Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok, köszöntöm az aréna hallgatóit, és köszöntöm a stúdióban Vecsei H. Miklós színművészt, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, én köszönöm a meghívást.
A beszélgetést felvételről hallják, kora délelőtt rögzítettük. Egyre több kezdeményezést indít, vagy tudhat magáénak a Stalker csoport, aminek ön az egyik alapítója, és a programjaikkal kimondottan a saját generációjukat igyekeznek megszólítani, de mennyiben kell másként szólni ezekhez a fiatalokhoz, mint mondjuk 20-30 évvel idősebbekhez?
A Stalker csoport, ez ifjabb Vinyánszky Attila, barátom és állandó alkotótársam, valamint Osváth Gábor producerrel alakított kis, főleg színházi csoportunk, de már rengeteg águnk van, és az a missziónk, hogy a mi generációnk, tehát a mostani 10-20 évesek, 20 év múlva ne egy ilyen szétesett országképét mutassák. És ehhez minden erőnket, tehát tulajdonképpen misszióként, hivatásként éljük meg, hogy összehozzuk az embereket, hogy egymásra figyelést tudjunk gyakorolni és átadni. A mostani generáció, vagy azok a fiatalok, akikhez szólunk, azért egy nagyon-nagyon izgalmas generáció, mert ők már úgy nőttek fel az okostelefonon, hogy egészen kiskoruk óta. Tehát mondjuk a szerelmük, első szerelmüket már abszolút az okostelefonon keresztül élték meg. Ugye idén 11 éves az első iPhone, tehát aki most 18, az már okostelefonnal mehetett általános iskolába, vagy láthatta, vagy használhatta a szüleiét. És ez egy iszonyatosan nagy ugrás a két generáció között, mert ha szabad így fogalmaznom, ezek a fiataloknak a nagy többsége a grund élménnyel nem találkozott. Sőt, nem találkozott a csendekkel. Tehát, hogy most találkozunk először egy olyan generációval, aki még életében nem volt egyedül. Mert amikor egyedül van, csendben van, akkor nyúl a zsebéhez és előveszi a telefonját. Ami nem azt mondom, hogy ez egy démoni dolog vagy baj, hanem egy iszonyatosan izgalmas, tulajdonképpen civilizációs változás most. És nekünk nem az kell, tehát visszatérve a kérdésre, nekünk ebben a helyzetben nem azt kell mondani ezeknek a fiataloknak, hogy figyeljetek, mi megmondjuk, hogy mit csináljátok ehelyett, vagy ez rossz, hanem meg kell mutatni, hogy mi hogy éltük meg a szerelmünket, hogy éltük meg a barátságainkat, milyen volt a mi grundélményünk, és hát, ha erre ráharapnak. Mert még nem találkoztak ezzel.
De ez közvetlenséget vagy személyes kapcsolatokat jelent?
Ez nagyon sok összetevőből áll, de főleg abból, hogy próbáljuk megmutatni, hogy az emberi kapcsolatoknak milyen mélységei vannak, és milyen őszintességei vannak, és mit jelent a másikkal lenni. Most pont Arany János és Petőfi barátságáról csinálunk egy előadást,
hogy ezzel foglalkozunk. Lesz a bemutató, igen. De már Debrecenben ez ment.
Ezt már játszottuk egyszer Debrecenben, és most meghívták a Víg Színházba is, hál' Istennek, és nagyon, nagyon örülök neki, mert egy nagyon szerintem fontos témát boncolgatunk, és remélem, hogy megint jól sikerül. És azért hoztam csak most fel, nem a reklám miatt, hanem Arany nagyon sokat írja a feljegyzéseiben, hogy találkoztunk, hosszan paroláztunk, ölelkeztünk, belenéztünk mélyen egymás szemébe, és amikor én ezeket olvastam, akkor azt gondoltam, hogy ez csak ilyen elegáns írásmód, vagy úri írásmód, hogy ezeket mindig megemlíti. És aztán, amikor századjára is találkoztam ezzel, akkor jöttem rá, hogy 150 évvel ezelőtt két ember kapcsolata az a találkozástól a búcsúzásig tartott. Tehát minden egyes pillanat, amit a másikkal élőben töltöttem, az egy kis mise volt. Az egy kis mini szakrális helyzet. És én ennek a csíráit még megéltem fiatal koromban, és ezek annyira ösztönösen emberi érzetet adnak. Annyira ösztönösen valahogy az értelmünkhöz kapcsolódnak ezek az élmények és találkozások, hogyha ezt most megmutatjuk egy 14 éves fiúnak, lánynak, akkor nem, sose az a válaszuk, hogy engem ez már nem érdekel, hanem általában az a válaszuk, hogy jé, tudunk így lenni. És mi erre, ha szabad úgy mondani, erre jöttünk rá. Hogy ott van egy úgymond nem piaci rés, hanem értékrés az ő életükben ezen a tájon. Miközben természetesen mi is rengeteg mindent tudunk tőlük tanulni.
Miért jó eszköz ehhez a színház?
Még egyszer?
Miért jó eszköz ehhez a színház?
A színház? A színház azért jó eszköz ehhez, mert a színházban nincsenek mellékes dolgok. A színházban minden nagyon zsigeri és nagyon emberi. Tehát tulajdonképpen az életet sűrítve mutatja meg. Mi csináljuk a Stalker sulit vasárnaponként, 50 gyerek jár hozzánk, és tulajdonképpen színi sulinak hívjuk, de sokkal többet figyelünk arra, hogy ezek a gyerekek közösséget találjanak, és azt érezzék, hogy egyre inkább tényleg élik az életüket, és nem csak vannak benne. És úgy kezdjük az oktatást, tehát először is, hogy ne színészek akarjatok lenni, hanem színházat akarjatok csinálni, mert egészen más a kettő. És aztán feltesszük azt a kérdést, hogy mik azok a pillanatok az életben, ami miatt érdemes volt megszületnetek. De ott vannak 22-23 éves fiatalok is. És senki nem tud 5 dolognál többet mondani, amiért érdemes volt megszületni. És amikor elkezdünk erről beszélgetni, akkor hirtelen az adott térnek a levegője kap egy furcsa energiát, egy színházi energiát, egy sűrített energiát. És szoktam mondani nekik ilyenkor, hogy na, most érzitek, hogy mi van a levegőben? Szimplán azért, mert ezeket az élményeinket felelevenítjük, ha jó, ha rossz. És elkezdünk arról beszélgetni, hogy mennyire jó lenne ilyen érzettel minél többször találkozni, minél többet élni. Mert sokszor megesik, hogy egy ember 3-4 évet, vagy hosszú évek, évtizedeket leél úgy, hogy nincs ilyen élménye.
Hát, vagy csak nem tudja megfogalmazni. Lehet, hogyha kinyit egy ilyen kaput, akkor ezt szavakba tudja önteni, vagy tudatosítja magában, hogy mennyit jelentett ez vagy az a szituáció, élmény, ember, találkozás.
Abszolút. Hát, most megakadtam.
Akkor menjünk azzal egy kicsit tovább, hogy mit csinálnak ilyenkor ezeken az összejöveteleken. Ha jól értem, ez drámapedagógia, de nem hagyományos értelemben, tehát nem verseket hoznak és azt elmondják, vagy abban segítenek, hogy ezt így vagy úgy kéne.
Nem, ez... Főleg a tudatos jelenlét módszerét használjuk, vagy ezt boncolgatjuk, ami azt jelenti, hogy tudjunk örülni a pillanatnak. Hogy minden pillanatot a maga teljességében megéljünk. Ehhez rengeteg gyakorlat van. Az legalapabb gyakorlat, hogy reggel felkelek, és elmegyek a suliba. 30 perc. És ez a 30 perc általában kiesik az emberek életéből. És az például ez egy gyakorlat, hogy ez alatt a 30 perc alatt milyen házak mellett megyek el, milyen a patka, hol van pocsolya, van-e új virág vagy új levél a fán, új szín a természetben. A 4-es-6-oson, aki ül velem szemben, annak ő milyen ember lehet, mi lehet az élete, mi történhetett vele, hova mehet. Tehát apró pici részleteit megfigyelni és feltölteni magamat ezekkel a kis dolgokkal, és hoz egy olyan érzetet, hogy én élek. És tulajdonképpen ez nagyon szorosan kapcsolódik a színházhoz, mert a színpadon is ez az érzet van, hogy na, én most nagyon élek.
Hát vagy meg kell keresni a korábbi élményeket, amik ennyire húsba vágóak voltak.
Igen, igen. És ez tulajdonképpen ez egy gyakorolható dolog. Tehát nem kell nagyon extra dolgoknak történni.
De ez ennek mindig működött, vagy neked? Azt beszéltük meg, hogy tegeződünk.
Igen, megköszönöm, ha tegeződünk. Nem, ez hát nekem is egy tanulási folyamat. Volt természetesen. A színművészeti és Marton tanár úrék, a mestereim nagyon sokat segítettek ebben, hogy rájöjjek, hogy nekem hogy érdemes. De ugyanakkor ez összekapcsolódik azzal is nagyon, hogy ebből a mókuskerékből, amit sugall, amit kicsit szinte kényszerít a körülöttünk lévő kultúra, ebből hogy tudok, ha akarok kimászni. Például sok rossz dolog történt az életemben, és azok is például abban erősítettek meg, hogy ne veszítsem el a prioritásaimat, hogy tudjam, hogy mik az életben a prioritások, és az életemnek a pillanatai és a cselekedetei azok ezek felé mutassanak, és ne csúszanak szét.
De amikor te a színművészetének nekivágtál, akkor már színházat akartál csinálni, és nem színész akartál lenni?
Nem, egyáltalán nem. Én tanár akartam lenni, vagy pszichológus, volt, hogy pap akartam lenni. Amikor az első szerelmemet, tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon intenzíven éltem meg az első szerelmemet, de gondolom, hát mások is. Ez ilyen. Nem vagyok...
Ez ilyen történet.
Ez egy ilyen dolog, igen. És amikor annak vége lett, akkor pap akartam lenni, hogy én nővel aztán többet nem akarok semmilyen kapcsolatba kerülni. Pszichológus, tanár, de mindenképp hivatást kerestem. A szüleim szociális munkások, pedagógusok, hatan vagyunk tesók, tehát az alap dolog volt mindenféle tanítás nélkül, hogy közösségben és közösségért akarok élni. És aztán elmentem egy előadásra a Pesti Színházban, amikor megéreztem, hogy minden, amilyen lenni akarok, az ott szinte egyesül. Hogy ott olyan energiák vannak, amiket én keresek az életben.
De ez mégiscsak valamiféle szakralitást jelent.
Ez abszolút szakralitást. Ez egy hangulat. Egy hangulat, amiben én próbálom élni az életemet. Ahol minden mély, és ugyanakkor minden szabad. Nem tudom jól megfogalmazni. Amikor az ember szerelmes, egy kicsit olyan. Amikor szerelmes, de nem tudja, hogy mibe és kibe. Egy derű állapot. És akkor felvételiztem a színműre, felvettek, hál' Istennek, nagyon-nagyon nehezen ment, és sikertelen évek hosszú sora, most nem is mondom, hogy milyen a színművészetinek, tehát nap, heti 7 nap, reggel 8-tól éjszakáig, be vannak deszkázva az ablakok, minden fekete, tehát a katonaságnál talán még keményebb. És aztán még mindig nem voltam benne biztos, hogy ez az én utam, hiszen teljesen tehetségtelennek mutatkoztam benne.
De ezt te is így érezted, vagy a visszajelzésekből gondoltad?
Minden. Így éreztem, a visszajelzések is teljesen rossz volt. Mert már rossz, nem értettem, hogy mit kell csinálni, de sokan esnek ebbe a csapdába. Viszont annyira beszippant, hogy nem tudsz más csinálni. Tehát nem tudsz fölállni és eljönni, hanem megszakadsz azért, hogy menjen. És ez is volt a baj, hogy megszakadtam. Miközben szárnyalni kellett volna, de hál' Istennek a színmű végére ez a dolog összeállt. Vagy összeállni látszott.
De ilyenkor kell egy fordulat? Vagy mi billen át ilyenkor az emberben?
Na, az első fordulat nekem a Bárka Színházban egy élmény. Néztem a idősebb Vinyánszky Attila rendezésében a Szarvasa Változott Fiút. Juhász Ferenc darabja. Ott volt maga Juhász Ferenc is az első sorban, és Törőcsik Mari és Trill Zsolt a főszereplők. És ott hirtelen mindent, azt hiszem, hogy mindent megértettem, pedig a darabot a szavak szintjén nem értettem. Tehát hirtelen valamit a szívem értett meg, és nem az agyam. És rájöttem, hogy ez az én utam. Olyan kapocsokat kell találnom az életben, amit a szív ért meg, és nem az agy. Vagy inkább a szív. És akkor elindult valami bennem, hogy valami mélyebb megértés, hogy a színházban igazából a természetesség, az őszintesség és a magam legmélyebb vállalása a fontos. És én bele voltam rakva egy helyzetbe, vagy elvártak tőlem valamit, amit hitték, hogy én vagyok, de közben pedig az lett volna a feladat, hogy én megtaláljam, hogy ki vagyok, és azt megmutatni. De ez nekem 4 év alatt tulajdonképpen egyszer sem sikerült.
De mi ez a doboz, amibe belekerült, ez a külleme, vagy egy küllemet, hogy egy csinos...
Ez egy kül, igen. Tehát amíg nem mutatsz magadból semmit, őszintén, addig ők ajánlgatnak, hogy próbáld meg ezt, próbáld meg azt. És nekem sose olyat ajánlottak, ami nekem való volt.
Mondjuk nem gondolnám, hogy a Rómeó jelenthet ebben áttörést, pedig mégis az volt valami.
A Rómeó volt az áttörés, abszolút. Tehát a Rómeó az...
De hát az is egy férfi naiva szerep, vagy...
Nem. Az nagyon nem. A Rómeó az valami, az egyik legmélyebb szerepe a drámairodalomnak. Tehát a Hamlet mellett van.
Mélységben. Mert egy fiú a korábbi értékrendszert, vagy nem értékrendszert, amiben él, megtagadva vállalja őszintén a szerelmét.
Ő nem vállalja a szerelmét, hanem tulajdonképpen Rómeó az egy nagyon-nagyon mai fiatal, ugyanebben a mókuskerékben, amíg a Rózába szerelmes a darab elején. És meglátja Júliát, és megérti, hogy ő eddig rossz nyelven élte az életét. Egy rossz dimenzióban. És tulajdonképpen most született meg, emiatt az érzés miatt. És egyből kap hozzá egy párt. És ő elveszíti ezt. Elveszíti az életének az egyetlen értelmét. És ettől megtébolyul, és rájön, hogy minden mindegy. Ha nincs értelme, ha nincs ilyen értelme az életének. Szóval ez engem nagyon-nagyon eltalált ez a szerep. És tök mindegy, hogy a Rómeót helyes emberek szokták játszani, mert a mélysége nagyon-nagyon-nagyon több ennél. És sok helyen találkozott az életem az övével. És természetesen amúgy értem, amit mondasz, és adná magát ez a gondolat, és ezért is volt szerencsés, hogy a második szerepen pedig a nemecsekernő volt, ami ennek meg teljesen az ellentéte. Tehát görnyedve, sminkelve kell játszani egy
kisfiút, egy esetlen
fiút, szóval hálás lehetek, hogy az 5 éves színműnek első 3 év teljes sikertelenség, pokoljárás, tehetségtelenség, 4. megkaptam a Rómeót, 5. a nemecseket, és tulajdonképpen úgy tudtam kijönni, hogy bejártam az alapamplitúdókat, amiken arra lettem volna predesztinálva, hogy ez 10 év, hogy levetkőzzem ezeket a gátakat és nehézségeket, amiket a szakma nyújt. És hát nagyon, nagyon szerencsém volt ezzel, hogy ez ilyen hamar megtörtént, és tulajdonképpen, ahogy végeztem a színművel, egyből be is léphettem egy olyan kapun, ami valószínűleg az én életemnek a kapuja, amit nekem meg kellett találni.
Soha nem érezted, hogy most viszont túl hirtelen jött ez a rengeteg lehetőség dolog?
Egyik napról a másikra vagyok. Tehát én nagyon tehát hosszú távú tervem, hogy szeretnék családot, és nem akarom elveszíteni a hitemet. Tehát azzal mindig szoros kapcsolatban akarok lenni. És szenvedélyes kapcsolatban. Minden más pedig az adott pillanat. Tulajdonképpen egymásra figyelésnek hívhatnám, vagy meg magam gyakorlásnak. De, tehát hogyha holnap azt mondják, hogy én soha többet nem játszhatok színpadon, én nem török össze. Tehát ez, most én ebben nagyon otthon vagyok. És nem tudom másképp magamat elképzelni, de abszolút nem karrierként gondolok erre. Tehát, hogy jövőre például csak egy szerepem lesz, és az se nagy szerep.
Mert hogy inkább írsz?
Akkor pont írni fogok, de nem, hát így hozta a sors, vagy így kapom. Nem lehet mindig nagy szerepeket játszani, de ezzel abszolút nincsen problémám, vagy ez nem.
Amit említettél, a szarvossá változott fiú, az egy nagyon más típusú színház. Egy ilyen orosz gyökerekkel rendelkező, emocionális, látványra, érzelmekre ható színház, és tényleg nem annyira megértésre hat. Azt gondolnám, hogy a fősodor, ami az iskolában volt, a Hegedűs D. Marton osztály, meg a Víg Színház, az pedig inkább egy másféle, ami Magyarországon hagyományosabb. Ezt rosszul látom, ma már nem ilyen feszesek a határok?
Jól látod. Ha nagyon egyszerűen akarnám elmagyarázni, akkor van egy nyugati, meg egy keleti típusú színjátszás. A nyugati, azt a szavak alapján és a történet alapján az agyat megérti, és leszivárog a színház a szívedbe. Van egy keleti, amit az agyad nem ért meg, de a szíved megérti, és felszivárog az agyadba a színház. Így, nekem így magyarázta el Vinyánszky Attila ezt a dolgot, és nagyon, nagyon egyszerű, de érzékletes és pontos példa, és azért is nagyon izgalmas a magyar és közép-európai, meg mondjuk a román színházi élet, meg színház kultúra, mert ez a kettőnek valamilyen vegyítése. Tehát ha megnézel egy német mondjuk darabot, kísértetiesen hasonlít egy magyar darabra, de a színészek nem halnak bele. Általában. Ott egy, tulajdonképpen az a brechti hagyomány, hogy hajon bele a néző és ne a színész, ez ott nagyon hosszú évtizedek óta dívik, nyilván vannak kivételek. Míg egy magyar színházban gyakran láthatod azt, hogy a forma és a szövegszerkesztés, a dramaturgia az német-szerű, vagy nyugati-szerű, de ugyanakkor a színészek meg minden porcikájukat és az életük legkomolyabb mélységeit és magasságait teszik bele minden este a dologba. És ezért, valószínűleg ezért is ennyire erős Magyarországon a színház kultúra. Tehát az, hogy nem is tudom hány színház van Magyarországon, de nagyon sok. Csak Budapesten nagyon sok. És
Budapesten több mint 40, talán 160 körül.
160 körül, és azért a teltház az nem egy ritka jelenség. Tehát ez az, hogy Ez egy áldásos állapot, vagy ez szerencse. És tehát nekünk nagyon kell azért dolgozni, hogy ez így is maradjon. Mert most van a nézőknek egy komoly rétege, akik megszokásból járnak színházba, mert a szüleik, meg a nagyszüleik is bérletesek voltak, jártak.
De azt gondolnám, most, hogy a végben ez egy igen jelentős hányad.
Jelentős hányad. De nekünk most be kell szippantani a 10-20 éves korosztályt. Az ő tempójukban kell most előadásokat csináljunk, de egy közös értékrendszer alapján. Szóval ez egy jó kihívás most.
Ez simán elfér a végben?
Hát, ezt most még nem tudhatjuk. Hát a Pál utcai az robbant,
De azért az egy hagyományos értelemben vett profi megcsinált zenészszínházi előadás.
De mi csináljuk? Tehát ők, tehát akik nézik, azok el fognak jönni a következő dolgunkra is. És hát azt kell megnézni, hogy ha eljönnek erre a következőre, ami kicsit más lesz, akkor ott maradnak és jönnek a következőre, de eddig úgy tűnik, hogy igen. Kicsit mélyet merítettünk, mert a félkegyelmű volt tulajdonképpen a következő munkánk Attilával, ami hát annál mélyebbet tulajdonképpen nem is csinálhattunk volna, de hát nem, 2 hónapja mutattuk be, másfél hónapja mutattuk be, tehát ez most egy érdekes teszt, hogy ha eljönnek ezek a 15-16 éves emberek, mi szűrődik át nekik? Maradnak-e a színház mellett? De most csináltunk egy Vojceket a Nemzetiben, az viszont abszolút az ő tempójuk, tehát ez nagyon ismerős lesz.
Igen, ott már én is néha kicsit zavarban voltam a tempót, látad? Illetően, igen.
Jó, na örülök. Köszönöm, hogy elmentél.
Vendégszövegek vannak abban is, tehát a Gyűrűk urától kezdve a Harry Potteren át a FedEx-es sztoriig mindenféle, de a félkegyelműben is így van. Miért fontos beemelni ilyen mai utalásokat a klasszikus szövegekbe? Mondjuk a Büchner persze annyira nem klasszikus, és eleve töredékes, de mégis.
Hát ez tulajdonképpen nem arról van szó, hogy mi mai szövegeket be akarunk emelni, hanem egyszerűen a színház csinálás folyamata nálunk olyan, hogy 100%-ban égünk, és ami eszünkbe jut, az menjen. És hogyha valami nem nagyon ízlés ficam, és segíti a szerző eredeti gondolatait, vagy fölemeli akár, vagy jobban átélhetővé teszi, akkor nem óckodunk hozzátenni, vagy beletenni.
Mondjuk a Vojcekben tele van szándékos ízlésficamos részekkel, ugye, hogy a tévébe szüremlik az életükbe.
Igen, tehát nekünk a Vojceknek az volt a kiinduló gondolat, van a Mario Vargas Llosának egy Látvány civilizáció nevű tulajdonképpen könyved, ez egy eszégyűjtemény, ami nagyon-nagyon súlyos és komolyan fogalmazza meg azt, hogy pusztul most a kultúra a látvány civilizációban. Egészen eszméletlenül a szomorúságában gyönyörű könyv, és a megállapításaiban gyönyörű könyv.
És ezért került Dél-Amerikába a történet?
Ez csak egy fricska. Tehát Vojceket azt mindenki egy szürke szobában és csöpögőcsap mellett
jó sok konzervvel, borsóval.
Igen. És akkor akartunk egy szambát. Tehát a nagy színházi guruk kérdezik, hogy nálunk mi teszi tönkre Vojceket. Mari, a kapitány, a katonaság, saját maga, és mi nekünk az volt, hogy a világ, a mai világ, 2018, teszi tönkre Vojceket. Egy olyan érzékeny ember, aki nem tudja minden nap a Blick címlapot elolvasni, mert belehal. Tehát kicsit mi is vagyunk ezek a Vojcekek, és tehát ez volt a hívó gondolat.
Innen fogjuk folytatni a hírek után a beszélgetést Vecsei Jál Miklóssal.